Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ebben a mai adásban néhány érdekes szabályozással kapcsolatos hírről lesz szó, meg egy olyan kísérletről, ami mindenképpen érdemes lesz majd megkattintanatok, a link természetesen szokás szerint a show notes-ban lesz, mert amellett, hogy borzasztóan izgalmas maga a téma, amellett elképesztően szuper cuki ábrázolást készítettek hozzá a gyártók. Na, a többiről majd akkor, hogyha odaérünk. Az első érdekes témánk, egyébként ez a Qubit vagy Qubit, nem tudom, hogy kell mondani, ezen a portálon jelent meg, ugye ez egy magyar ilyen tudományos ismeretterjesztő jellegű portál. A címe pedig az, hogy 100 000 letölthető arcképet gyártott a mesterséges intelligencia nem létező emberekből. A hír az, vagyis hát ez a téma úgy lett hír, hogy valaki, egy ismeretlen személy, azóta már egy orosz fickó azt állította, hogy ő volt ez a személy, de valójában nem tudjuk, hogy ki volt, és semmivel sem bizonyította azon kívül, hogy mondta, de persze akár lehetséges is. Szóval valaki, egy ismeretlen személy, csomó képet, konkrétan több száz, sőt több ezer képet készített. Hát technikailag 100 000 képet, de azért nem mindegyik hibátlan, hogy úgy mondjam. De minden esetre több ezer használható portrétképet, ugye az ember fején olyas mindegy igazolványkép, portrét készített, amit persze, hogyha nagyon alaposan megvizsgálunk, akkor elég hamar rá lehet jönni, hogy ezek nem valódi képek, mert itt-ott kicsit ilyen furán néz ki mondjuk a galléra az ember nyaka körül, vagy egyéb ilyen apróságok vannak a képen, amik azért elárulják, hogy ez nem az igazi, de mindezeket akkor látjuk, amikor egy nagy, mondjuk egy minimum full HD, vagy még jobb monitorra így kinagyítjuk, és akkor úgy azért szembetűnő tud lenni. Azonban, ha ezeket a képeket apró, pici, ilyen bélyegképként használjuk, akkor gyakorlatilag teljes mértékben hihető portrékat kapunk, vagy legalábbis nagy részük. És hír azért lett belőle, és érdekes személyes vonatkozása is van, vagy számomra legalábbis érdekes, hír azért lett belőle, mert azt állítják, hogy hát egyrészt ugye nem tudja senki, hogy ezt ki csinálta, ugye ez már eleve izgalmas, másrészt pedig azt állítják, vagy ez az egyik felhasználási lehetőség, és hát végül is valóban ezt nem tudom kizárni, hogy ez egy felhasználási lehetőség, hogy hát ilyen úgynevezett kamu oldalakat, tehát ilyen hamis felhasználói profilokat lehet létrehozni vele, mindenféle közösségi média szájtokon, Facebookon, stb. És ott ezt alkalmas lehet arra, hogy a automatizált, akár AI vezérelt, akár nem AI vezérelt, csak egyszerűen automatizált ügynökök, tehát ilyen agentek használják, megszemélyesítve valódi embereket, és ezáltal ugye a véleményt tereljék, hogy most egy termékről terelik a véleményt, vagy egy politikai termékről, tehát mondjuk egy választásban játszanak közre, az ebből a szempontból mindegy. És ugye hát ebben az a pláne, hogy ezek olyan emberek fotói, akik ugye nyilvánvalóan bizonyára nem léteztek a valóságban, meg hát gyakorlatilag az is biztos, hogy ebben a formában nem is fognak soha létezni, legalábbis ez annyira valószínűtlen, hogy ezt gyakorlatilag mondhatjuk, hogy biztos, hogy nem. Nyilván születhetne valaki, aki véletlenül pont úgy néz ki, mint egy generált kép, de értitek, tehát hogy ez erre valójában semmi esély a gyakorlatban. Nem sértenek vele szerzői jogot, ami persze a kevésbé érdekes vonulat, hiszen akik kamu profilokat készítenek, azok eleve már általában valamilyen jogot sértenek, ha más nem, akkor a felhasználási feltételeket, valószínűleg ez kevésbé izgatná őket, nem szívbajosak. Sokkal inkább a lebukás veszélye nagy számukra, hiszen ha valaki felfedezi a saját arcát, vagy ugye valaki felfedezi, hogy hát a szomszédja itt mindenféléket állít az interneten, amelyennek ő megismerte a szomszédját, teljesen kizárt, hogy ezeket mondja, és még rákérdez, hogy figyelj már Béla, hát tényleg tiéd ez a profil, aki itt arról írsz, hogy nem tudom, tök minden mi a téma, mennyire szereted az XY terméket, de hát tudom, hogy nem ilyen autód van, miről beszélsz, és akkor ugye egy hamar lebukhat, lebukás veszélye az megnő, hogy kiderülhetne könnyen a turpisság. Na hát így viszont nem, ugye? Tehát senki nem fogja ismerni ezeket az embereket, ugyanakkor el fogjuk hinni róla, hogy ők valódi emberek, hiszen hát ott van az arcuk fotója, úgy néznek ki, mint egy ember. Ezek nagyon változatos képek, úgy értve, hogy van köztük fekete bőrű, kaukázusi, szakállas, idősebb, fiatalabb, gyerek, felnőtt, férfi, nő, minden, tehát hogy mindenféle ember van. Így természetesen ehhez ugye nem kell igénybe venni stockfotókat sem, hanem egészen egyszerűen legeneráljuk ezeket a profilokat, és ugye hát ezeket tömegesen létre lehet hozni, és ez nem AI természetesen, itt az AI az ott véget ér, hogy legenerálták a képeket, ami ugye transfer learning, ez is igaz, hogy valószínűleg transfer learning-kel történt, de nem ezt akartam mondani, hanem hogy stílus transferálással történtek, valószínűleg nem tudjuk pontosan, hogy történjenek. Itt azt állítják, hogy egyébként házon belül modellekkel készített fotókkal csinálták a szerzők, tehát még stockfotókat sem használtak, tehát semmilyen módon nem lehet őket utolérni, és a világítás, a méretezés egységes, látószögekből és arckifejezésekből pedig többféle is rendelkezésre áll, arcforma, bőrszín, stb. Abból rengeteg. Tehát visszaélésre abszolút alkalmas ez az eszköz. Egyébként jelenleg korlátlanul elérhető ez az adatbázis, úgyhogy ti is meg tudjátok találni a neten, hogyha ez érdekes számotokra valamilyen. És hát ígértem, hogy fogom mondani ennek a személyes vonatkozását, mert hogy van neki. Hát én már nyilván korábban találkoztam ezzel a technológiával, szerintem az is lehet, hogy be is számoltam nektek ennek a létezéséről, ezt most nem tudom pontosan fejből, de a személyes vonatkozása az az, hogy vállalati környezetben, céges környezetben készítettünk már több AI megoldást így munkajelleggel, és az egyiknek csináltunk egy ilyen kvázi személyiséget is, és hozzá készítettünk egy arcképet, amit pontosan ilyen eljárásokkal készítettünk. Mi ugyan azért csináltuk, hogy ténylegesen senki valódi emberre ne hasonlítson, vagy hát hasonlítani hasonlíthat, de hogy nem egy valódi ember arcából készítettük. És hát nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb és valószínűleg olcsóbb is lett volna megvenni egy stockfotót, de úgy gondoltuk, hogy ez így dukál, hogy egy mesterséges intelligencia megoldáshoz egy mesterséges intelligencia által generált arcképet készítsünk. Persze az még frankóbb lett volna, ha ő készíti magának, de az már ilyen skifi meg nem tudom, tehát hogy ilyen marketinges dolog lett volna, természetesen nem ő készítette magának, hiszen a gyakorlati alkalmazásunk az nem egy képgeneráló megoldás volt. Tehát ilyen, ennyire azért nem voltunk szupermenők, de hogy csináltuk magunknak egy saját fotót, és akkor, amikor ezt én legyártottam, hát meg se fordult a fejembe, hogy ezt még mi másra lehet használni, és hogy ezt tömegesen is legenerálhatnék arcképeket, és az jó lenne bárkinek bármire. De most, hogy így olvastam ezt a cikket, természetesen show notes-ban lesz a link, így most már belátom, hogy hát tényleg ez sokkal messzebbre visz, mint amit én annó ebbe beleláttam. Álmomban nem gondoltam volna ilyen felhasználásra, de hát persze miért ne? Mármint, hogy abban az értelemben, hogy ezt is lehet vele csinálni. Persze a miért nélre az a válasz, hogy mondjuk, mert totálisan illegális, de értitek. Szóval biztos vagyok benne, hogy lesz, aki ezt majd használni fogja. Egy kalitingrádi UX designer volt egyébként ez az orosz fickó, Konstantin, hát Zabinski, mondjuk én így mondanám a nevét, valószínűleg ő nem, ő állítja azt, hogy ezt ők generálták és ők csinálták, de arra, hogy mondjuk miért, vagy kinek, vagy miért rakták ezt ki a netre, hát erről nem árult el semmit, úgyhogy nem tudom, minden esetre érdekes, kattintsátok meg, vannak köztük tök jók is, és ez így pontos fogalmazás, hogy van köztük tök jó is, azért van egy-két ilyen egy kicsit jobb is, amit nem hiszem, hogy ténylegesen be lehetne csapni valakit vele, hogy ez egy valódi ember, de hát a 100 000-ből azért rengeteg olyan is van, ami teljesen azt mondom, hogy tényleg egy bélyegképben látnám álmomban, nem gondolnám, hogy az nem egy valódi ember. Szóval ez volt így az első hírünk, és akkor át is lendülök a Bitport cikkére. Egyébként a mai adásban sok magyar cikk van, ez nagyon örömteli, amikor elkezdődött az adatépítés, nem tudom, emlékeztek-e rá, akkor még csak mutatóban volt néha egy-egy magyar cikk. Most meg már akár egy egész adást is meg tudnék vele tölteni. Persze nem teszem, mert azért próbálok nektek élvonalbeli cikkeket hozni, és azért a világ élvonalába nem csak magyar cikkek tartoznak bele. Sőt, úgyhogy mindenképpen igyekszem magyarokat is feldolgozni, de azért mindig lesznek minden honnét. Na, szóval vissza a cikkre, a címe: a Google szerint nem kellene baltával szabályozni a mesterséges intelligenciát. Na, amikor elolvastam a cikk címét, akkor úgy voltam vele, hogy na jó, hogy persze majd a Google nyilván azt fogja mondani, hogy hát ne szabályozgassuk annyira az AI-t, mert hát nyilvánvaló okokból nekik az, mivel alapvető üzleti értekük és alapvető pénztermelő berendezésük, hogy profitközpontjuk az AI, így természetes, hogy a Google azt szeretné, hogy hát ne legyen ez nagyon szabályozva, hiszen, mint ahogy én is beszámoltam be nektek sok-sok adáson keresztül, egyre élőbb ez a probléma, és egyre jobban felismerik, és egyre több országban, így Európában is felmerült, és nem csak felmerült, hanem konkrétan elkezdtek foglalkozni az AI szabályozásával is, aminek a gondolatát mi itt az adatépítés szerkesztőségében, azaz én támogatom. Sundar Pichai, nem tudom, hogy kell mondani a nevét, valószínűleg indiai így a neve alapján, bár nem biztos, a Google-nek a vezérigazgatója, nem tudom, hogyan kell, ennek ellenére illenő lenne tudnom, de nem tudom, hogy mondja a nevét. Minden esetre a Financial Times-nak nyilatkozott, és nagyon, még egyszer mondom, nagyon szkeptikus voltam, hogy mit fog mondani a Google, mert hát mit is mondhatna, ez neki közvetlen üzleti értekét sérti. Ennek, és nem is akartam ezen a ponton beolvasni nektek ezt a cikket, mert hogy nyilván, tehát hogy ez, amikor az olajtársaság vezetője arról nyilatkozik, hogy a megújuló energiaforrások nem is olyan jók, mint amilyennek tűnnek, és igazából az olajtermelés meg nem is szennyezi annyira a környezetet, mert ők különben is ültettek 7 fát. Tehát kicsit erre emlékeztetett így a cím alapján, meg én ezt vártam. De nem ez volt, hanem nagyon-nagyon értelmes dolgokat mondott. Ugyanis azt mondta, hogy ő alapvetően 2 dolgot csinálna másként, mint ahogy most indul a szabályozás, és ezzel egyet kell, hogy értsek, vagy egyet tudok érteni. Az egyik az, hogy azt mondta, hogy nem vadonatúj szabályokat kell létrehozni, mert hogy a problémák, a jogi, emberi jogi problémák azok, amiket felvet az AI, azok egyébként nem újak, csak új technikai eszközünk van arra, hogy bántsuk egymást, és ezért ezt érdemes szabályozni. És ebben azt hiszem, hogy igazat kell neki adnom, hiszen az, hogy védjük a magánszférát, vagy védjük a magántulajdont, és az adataink a magántulajdonaink, ez igazából nem egy új gondolat, tehát hogy a magántulajdont nem most kezdtük el védeni. Az, hogy már van olyan technológiai eszköztárunk, amivel másként és még hatalmasabb eszközökkel ki lehet zsákmányolni, ez igaz, de maga a gondolat az tulajdonképpen sok újdonságot ilyen szempontból nem tartalmaz, hanem inkább azt javasolja, hogy inkább a technika adta lehetőségekhez igazítsuk a meglévő egyébként értelmes szabályozást, és ne tényleg, hogy a fűnyíró elv ellen harcol, tehát ne az legyen, hogy minden, ami mit tartalmaz, az akkor valami rettentő szigorú szabályozás alá essen, pusztán azért, mert egyébként az MB felhasználásával készíthető olyan, mint az előző cikkben is, arckép, amivel vissza lehet élni, vagy ugye ezek a deepfake videók, amivel vissza lehet élni, és akkor emiatt mondjuk valami szigorú szabályozás alá tegyünk egy kereslet előrejelző AI alapú prediktív rendszert, mert hogy az is AI alapú. És ebben igaza van, tehát azt mondja, hogy egyrészt csak a meglévő, hogy inkább a meglévő technológia, meglévő szabályozást igazítsuk a technológiához, és ne teljesen új szabályozásokat találjunk ki, tehát hogy nem jó irány az AI szabályozás, hanem inkább a meglévő szabályozásoknak legyen AI része. Egyébként szerintem ez egy fontos gondolat, és abszolút megfontolandó. A másik, amivel viszont nem azt mondom, hogy megfontolandó, hanem azt mondom, hogy teljesen igaza van, hogy az AI az egy nagyon széles terület, vagy az MI, vagy mindegy, hogy mondjuk. Ráadásul nincs is meg az igazán, tehát nincs olyan kanonizált definíciója, mint a Pitagorasz tételnek, hogy mindenki tudja, hogy mi az, és így aztán az is könnyen megmondható, hogy mi nem az. Tehát, hogy nagyon van csomó határeset, ahol lehet vitatkozni, hogy ez most AI, nem AI, mi tartozik ide. Csupán egy alkalmazott statisztikai rendszer, tehát hogy lehet erről vitatkozni, meg érdemes is, viszont eldönteni nem annyira lehet exakt módon, és ezért azt javasolja, nem mondom ki, most itt illene megneveznem még egyszer, de annyira nyomorék vagyok ebből, hogy inkább nem mondom ki, a link a show notes-ba, nézzétek meg a nevét, megérdemli, Google-nek a vezérigazgatója, de értitek. Na, szóval, hogy azt javasolja, hogy inkább azt csináljuk, hogy igenis különböztessük meg a különböző felhasználási területeket és AI technológiákat, és ne egységesen szabályozzuk. Tehát legyen arra, amivel könnyű visszaélni, könnyű becsapni az embereket, vagy ne adj Isten, pont erre találták ki, hiszen a deepfake videók azoknak sok gyakorlati haszna igazából nincsen, azon kívül, hogy embereket csapjunk be, vagy alázzunk meg olyan videókkal, amik valójában nem is róla készültek. hiszen legalábbis egyelőre gyakorlati alkalmazása nincsen ezeknek azon túl, amik hát a nem éppen jó hiszemű felhasználást mutatják. Szóval, hogy arra meg legyen baromi szigorú a szabályozás. Tehát, hogy igenis bontsuk le, és ne azt mondjuk, hogy a mesterséges intelligenciát szabályozzuk, amiről igazából azt se tudjuk, hogy mi az, mármint, hogy nem tudjuk megfogalmazni, hogy pontosan mi az. Mert hogy ebből így baj lesz, és vissza fogja fogni az innovációt, és nyilván ezt azért mondja, mert ez közvetlenül érinti, és nyilván hátrányosan a Google-t és a Google érdekeit, de persze nem csak az övét, hanem hát mondjuk az enyémet is például, vagy bárkiét, és igazából mindenkiét érinti, és hátrányosan érintheti, hiszen ha az innovációt belassítjuk bármilyen fronton, az nyilván mindenkinek rossz a bolygón, akár annak is, aki csak használni szeretné ezeket az eszközöket, nem csak annak, aki fejleszteni. És hogy azért, hogy ugye a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon, ezért épp azt javasolja, hogy ne fűnyíró elvezzünk, hanem azt csináljuk, hogy specifikusan azokat a területeket szabályozzuk, ahol van helye, lehetősége, vagy esetleg példája a visszaélésnek, és ahol ilyen nem volt, azokat meg másként szabályozzuk, tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen differenciált észszerűségi alapon történjen. Tehát mondjuk az arcfelismerő technológiák vagy a biometrikus azonosítás területén máshogy érdemes szabályozni. Az algoritmizált döntéshozatalnál például az sem mindegy, hogy ugye mit hozunk, milyen típusú döntésről, tehát nem mindegy, hogy emberek életéről döntünk, mondjuk egy ilyen börtön szituációban, ahol börtönbe kerülhet valaki, vagy egy hitelkérelemről döntünk, aminek nyilván az implikációi azért nem olyanok, bár lehet nagyon fontos egy komoly pénzügyi döntés valaki életében, de azért mégse olyan, mint hogy börtönbe kerül, vagy sem. Tehát, hogy ezeknek különböző szintjei vannak. Katonai célú felhasználás, megint egy teljesen más kategória. Megint teljesen más kategória, egy olyan ajánló motor, ami abba segít neked, hogy kiválaszt a YouTube-on, a katalógusból, hogy melyik videót nézed meg. Ugye azért egészen más az impactja annak, mint mondjuk egy katonai MB-nek, ami tényleg arról dönt, hogy agyon lő, vagy nem lő agyon. Azért annyira nem, azért kevés olyan rossz videó van a YouTube-on, amiben belehalsz. Bár van néhány. Na mindegy. Szóval értitek, hogy miről van szó, és ezt javasolt egy Google-nek a vezetője, egyik vezetője, és ezzel én igazából csak mélyen egyetérteni tudok, de kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok erről. Én azt vettem észre egyébként, hogy a hallgatókat a szabályozási kérdések érdeklik. Eleinte féltem behozni ezt a témát, mert úgy voltam vele, hogy hát ha ez túl száraz, de szoktatok erre kommenteket írni. Viszont amit szoktatok csinálni, csak nekem írjátok meg. Én ennek örülök, és tök jó, meg nyilván aki írt már, azt tudja, hogy szívesen és viszonylag gyorsan is próbálok ezekre válaszolni. De hogyha mondjuk kommentbe írnátok a poszthoz, akkor a többiek is látnák, és akkor nem csak az én véleményemet ismernétek meg, ami nyilván végtelenül fontos és jó, és mindenkit ez érdekel a legjobban, de hát, ha mégse. Szóval osszátok meg egymással, mert amúgy egy tök jó társaság vagytok, úgyhogy érdemes meghallgatnotok egymást is, nem csak engem. Persze csak, ha szeretnétek. Opcionális. És ahogy ígértem nektek, a következő harmadik témánk, ami egy nagyon-nagyon izgalmas terület, a címe Emergent Tool Use from Multi-Agent Autocurricula. A szerzők pedig, hát sokan vannak, nehéz is lesz felolvasni őket, de megérdemlik. Szóval van egy Bowen Baker, egy Ingmar Kantisneide, egy Todor Markov, egy Yivu, egy Glenn Powell, Bob McGrew, és egy oroszunk is van a végére, Igor Mordotrach, nem tudom, hogy kell mondani. És mivel van egy kereszt a nevem mellett, elképzelhetőnek tartom, hogy ő most már nem a Google Brain-nél dolgozik, mármint, hogy most a Google Brain-nél dolgozik, de amikor létrehozták ezt a témát, akkor az OpenAI-nál dolgozott, a többiek pedig mind az OpenAI-nál dolgoztak, szóval ezt még érdemes tudnotok hozzá. És hát az a lényege, hogy mivel ugye OpenAI-ról beszélünk, sejthetitek, hogy egy virtuális környezetben tesztelt autonóm AI ügynökről van szó, és nem is tévedtek túl sokat, de hogy még egy szinttel tovább lépett már ez a sztori, nem is egy, hanem sok szinttel. Szóval nagyon röviden van egy virtuális környezetünk, egy pálya, ha úgy tetszik, mint egy számítógépes játék, amikor van széle, ugye azon nem lehet kimenni, azon belül van a terep, ahol pedig eszközök vannak, mégpedig háromféle eszköz van, falak, ezek ilyen mozgatható téglatest alakú izék, falak,
dobozok, amik szintén mozgatható négyzetek, vagy hát ugye nem négyzetek, hanem kockák, bocsánat, 3D persze, és rámpák, amik gyakorlatilag ilyen félbevágott kockák, tehát ilyen lejtős valamik, amin fel lehet mászni. Na, ami a durva, mert ilyen már eddig is volt, ami a durva, hogy ez egy multi ügynökös játék, azaz több A és több B oldalon lévő ügynök van. Értsétek, az A-B-t, ez egy hide and seek, azaz fogócska típusú játék, ahol arról van szó, hogy a két csapat van, az egyik a keresők, akik ugye keresik, a másik meg a bújók, vagy rejtőzködők, akik meg az a feladata, hogy elbújjanak ebben a rendszerben. És hogy mindkét csapatban több ügynök van, tehát több játékos van, több kereső és több bújó egyszerre a pályán. Ami azért egy hatalmas előrelépés a korábbi modellekhez képest, mert olyat már tavaly is tudtunk, sőt, talán tavaly előtt is tudtunk csinálni, hogy egy pályát, vagy mondjuk egy játékot, mint a Pong, egy játékos megtanul játszani. De itt most már több játékos van, akik ráadásul egymással interakcióba lépnek, ráadásul még külön csapatokban is vannak. Tehát, hogy több csapat, ugye kettő, több játékossal. Szóval ez egy nagyságrenddel összetettebb és bonyolultabb probléma, olyannyira, hogy ez már használható ilyen szociogazdasági helyzetek meg folyamatok modellezésére, hiszen ez egy abszolút több szereplős játék egy adott terepen. Szóval nagyon izgalmas. És amit még érdemes itt tudnotok, hogy itt nem arról van szó, hogy előre beprogramoztunk bármilyen stratégiát vagy mozgásformát, de még ezt már nyilván megszokhattátok így a gépi tanulás terén, de hogy még arról sincs szó, hogy valamilyen ember alkotta, mint a adathalmazon tanultak volna megviselkedést, tehát hogy emberek játszották a bujócskát, és akkor abból így megtanulnának valamit. Szó sincs róla, itt semmilyen tanító adathalmazt nem kaptak. Ez reinforced learning, megerősített tanulás, tehát itt próba szerencse alapon borzasztóan sok lejátszott, meg milyen mondom a számokat, persze nem leszek ilyen pongyola, lejátszott meccs után alakulnak ki a különböző stratégiák. És hát az ilyen játékokban mindig az az izgalmas, több izgalmas is dolog is van, de a körül szoktak ugye ezek nagyjából keringeni. Az egyik, hogy milyen gyorsan és mennyi idő alatt képesek ezek az ügynökök megtanulni alapstratégiákat, tehát az, hogy egyáltalán működőképesek legyenek, tehát például ilyen alap, ugye ezek tényleg nulla tudásról indulnak, tehát például milyen gyorsan tanulják meg azt, hogy tudnak mozogni a térben. Milyen gyorsan tanulják meg azt, hogy vannak tárgyak a térben, és azok megváltoztatják a helyzetet. Ugyanis minden ilyen kis figura, vagy játékos kapott egy line of sight-ot, tehát egy látóteret, amíg az egy távolság, egy körkörös távolság, amiben a másik játékost észlelni, úgymond látni tudja. Ugye a játék bizonyos szempontból egyszerű, a keresőknek bele kell, hogy férjen a line of sight-jába a rejtőzködő, akkor kapnak egy pontot, ha legalább egy rejtőzködőt lát a csapat, ugye, és a rejtőzködők ilyenkor mínusz egy pontot kapnak jutalmul, vagy hát büntetésül. És fordítva pedig fordítva, tehát ha elbújtak, és a csapat nem látja, a keresők nem látják a rejtőzködőket, akkor a rejtőzködők kapnak egy pontot, és a keresők kapnak mínusz egy pontot. Így működik a játék, és persze a line of sight-ot, a különböző műtárgyak, amik vannak ebben a virtuális térben, ugye mondtam, a dobozt, a falat és a rámpát, azok mögé el lehet bújni, tehát hogy ez blokkolja a line of sight-ot. Itt tehát az el lehet bújni, azt mi tudjuk, az ügynökök nem tudják, csak annyit tudnak, hogy ez blokkolja a line of sight-ot, itt ezt sem tudják, hanem ez így van a térben, és majd megtanulják próbálkozás során. Szóval az első érdekes kategória az az, hogy hát mikor tanulják meg ezt, amit most elmondtam, hogy például blokkolja a line of sight-ot, tehát a látóteret kiblokkolja egy tárgy, tehát magyarul van olyan, hogy mögötte vagyok, meg mikor jönnek rá arra, hogy lehet mozogni. Mi több, ezeket a tárgyakat lehet mozgatni a térben, és a mozgatáson kívül még van egy ilyen helyszínben rögzítési funkció, tehát hogyha egy tárgyat elmozgatok a térben, valahova, ahol nekem tetszik, majd oda lerögzítem, akkor azt már nem lehet tovább mozgatni. Tehát például így lehet falakat vinni és helyre lerögzíteni, tehát kvázi építeni lehetséges ezekkel a tárgyakkal. De ezt mind nem tudják az ügynökök, hanem maguktól kell megtanulni. A másik érdekes dolog pedig az ilyen típusú témákban mindig az, hogy milyen stratégiákat és mennyi idő alatt dolgoznak ki az ügynökök. És akkor mondom is nektek az eredményeket, mert szerintem nagyon érdekes és nagyon izgalmas. Az első 25 millió próbálkozás alatt túl sok izgalmas dolog nem történik. Azért érzitek, hogy ez egy ebbőtült nagy száma, 25 millió. Ami azt jelenti, a nem izgalmas dolog a gyakorlatban, hogy ennyi idő kell ahhoz, hogy az ügynökök megtanulják azt a tényt, hogy a pályának van széle, megértik a tárgyak létezését és az eszközök lényegét, tehát, hogy van doboz, rámpa, fal, és hogy lehet ezeket mozgatni, illetve le lehet lokkolni őket, vagy le lehet zárni, rögzíteni egy bizonyos helyre. És az első 25 millió lépés alatt már a rejtőzködő ügynökök megtanulják azt, hogy lehetséges bunkert építeni, tehát a falakat, hogyha maguk köré zárják és lokkolják, akkor ugye onnétól fogva nyertek, hiszen a keresők azok nem tudják látni, hiszen körbeépítették magukat ilyen háromszögbe. Arra is rájöttek egyébként, hogy egyszerűbb háromszöggel elzárni a területet teljesen, mint négyszöggel, tehát megtanultak bunkit építeni. Ez 25 millió próbálkozás alatt gyakorlatilag megtörténik. További 75 millió, tehát plusz 75 millió próbálkozás után az eszközhasználatot sajátítják el az ügynökök, tehát így lehet látni, ahogy a védők lépnek egyet, arra reakcióként lépnek a támadók, vagy hát a keresők, és így tovább, tehát egy nagyon érdekes evolúciós játék zajlik itt le. Az eszközhasználat az történik, hogy gyakorlatilag rájönnek arra a keresők, hogyha a rámpákat oda tolják a rögzített falakhoz, akkor azokra felmászva, ha a rámpákra felmásznak, akkor be tudnak látni a falakon belőle, és akkor ugye hiába építették a bunkert. Továbbá arra is rájönnek, hogy a rámpák segítségével fel tudnak mászni a kockákra, így tulajdonképpen az is lehetséges, hogyha odatolnak egy kockát a bunker falához, majd ahhoz tolnak egy rámpát, és a rámpán felmásznak a kockára, akkor be tudnak mászni a bunkerba, és ugye onnétól abszolút nyertesek, hiszen ugye a védők nem nagyon tudnak kimenni onnét, hiszen bezárták magukat az épületbe. Persze lemondhatnák, hogy ők le tudják mondani a falat, amit maguk zártak be, de hát ugye akkor már mindegy, mert akkor már benn van a kereső, tehát vesztettek. Szóval, ha nem is tudnak belátni, akkor meg be tudnak mászni. További 10 millió kör lemegy a trénerésből, amikor a védők rájönnek arra, ez nem buli, úgyhogy elviszik a rámpákat a keresők elől, mégpedig a pálya szélére, és ott lerögzítik őket. Így a lerögzített rámpákat a keresők nem tudják mozgatni, majd utána megépítik a már megismert bunkert, ugye, és akkor így megoldották a dolgot, mert nem tudnak se bemászni, se beugrani a bunkerba, így megint ugye biztos a bunker helyzete. Na ugye erre mit lépnek a védők? Összesen 380 millió kör után, tehát itt azért most jó sok el, ugye indultunk 25 plusz 75 plusz 10-ből, és most járunk akkor 380-nál, rájönnek arra a keresők, vagy hát az üldözők, támadók, hogy ha egy doboz le van rögzítve, attól ők még azt képesek mozgatni. De csak oly módon, hogyha fel tudnak mászni egy rámpa segítségével a doboz tetejére, mert ebben az esetben annak érdekében, hogy bábuk, bármelyik agent mindig tudjon mozogni, érvényesül az a szabály, hogy ha az agent áll valamin, akkor is tud mozogni. Így gyakorlatilag egy ilyen nem várt stratégiát hoznak létre, ahol a rámpák bár le vannak rögzítve a pálya szélén, de ha odatolnak egy dobozt, és a rögzített rámpán keresztül felmennek a dobozra, akkor utána a dobozzal együtt kvázi be tudnak szörfözni a már kész bunkerba, tehát hiába rögzítették a rámpákat, amire eddig bemásztak a védők a pálya szélén, ennek ellenére ők odatolják a dobozokat, majd a dobozra ráva beszörföznek a bunkerba. És végül ezt a védők úgy oldották meg, és így aztán végül a védők tudtak nyerni, hiszen ebben a fizikai felállásban egyébként a védők tudnak végső soron nyerni, mert ugye rombolni nem lehet a falat. A védők rájöttek arra a végén, és sajnos azt már nem közölte, vagy én nem találtam meg, hogy az még hány további lépés volt, hogy erre rájöttek, de rájöttek arra, hogy akkor már nem csak a rámpákat, hanem a dobozokat is le kell lokkolni a pálya szélén, tehát rögzíteni kell, nem elég a rámpákat rögzíteni, és utána kell megépíteni a falakból, már pedig ugye nem a pálya szélén, mert akkor azon nem oldanák meg, a pálya közepén, hogy a szélétől beljebb a bunkert, és abba kell elbújni, és akkor így már lehetetlenné válik a támadóknak, hogy felderítsék őket. Érdemes megkantítanotok egyébként a cikket, ami a show notes-ban van, mert ilyen szuper cuki figurákkal dolgozták ki ezt az egészet, és ha nem volt teljesen világos nektek, ahogy így próbáltam szóban elmondani ezeket a stratégiákat, akkor a képek segítségével még jobban meg tudjátok érteni, hogy mi is történt itt. És vannak jó ábrák, hogy ahogy szörföznek a dobozok tetején, meg ahogy kiépítik a szörf elleni védelmet. Például néha a dobozokat is beépítették a bunkerbe, nem csak falakból készítették, és akkor ugye így elhasználták úgymond a lokkolt dobozokat, és akkor nem volt lehetősége a támadóknak erre. Meg hát persze rengeteg apró részlet van, a magáról a neurális hálónak az architektúrájáról is, de az viszonylag bonyolult, és nem férne bele most az adásba, hogy ezt részletezzem, de akit érdekel az a vonatkozó cikkben, el tudja ezeket olvasni, meg egy csomó más kisebb ilyen megküzdési stratégiát, vagy például, hogy eleve hogy tanultak meg bunkert építeni, hiszen azért az sem triviális. Szóval tudom ajánlani, hogy kattintsatok bele a show notes-ba, de most ennyi fért bele az adásba. Remélem tetszett nektek, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!